Telefonon a túlsó végén Árok Szálasi Zoltán, az Erste Group régiós makroelemzője. Az első részben beszélgettünk az állampapír piacokról, kötvénykibocsátásról. Azért van egy kérdés, ami még ezzel kapcsolatban szerintem fontos, hogy ez a rengeteg pénz, ami a piacra kerül a jegybankok által, ez nem okoz inflációemelkedést?
Ugye a tankönyvi elméletek szerint, de igen. Tehát ugye ez általában egy gazdaságfűtő lépés, aminek a hatására az infláció inkább emelkedni szokott. Most annyira különleges helyzet van, azt gondolom, hogy a jegybankok ezzel nem igazán törődnek, egyelőre legalábbis. Hát most még az látszik, hogy az infláció bezuhant, ugye a legutóbbi adatok alapján. Kérdés azonban, hogy későbbiekben mi lesz. Ugye ez a koronavírus válság eléggé felborította a termelési láncokat, kibocsátást, keresletet. Előfordulhatnak olyan területek a gazdaságban, ahol kínálat szűke fog kialakulni, és ott inflációs hatások fognak esetleg megjelenni, és erre ugye nyilván rátett még egy lapáttal ez az állampapírvásárlási program.
De ami szerintem... Bocs, hogy közbevágok, mert ugye itt az infláció azért is szakad be, mert ugye látható mínuszos olajárat is, tehát ugye az energiaárak azok hatalmasat szakadtak, ez mostanra már kezd helyreállni, de ez minden esetre azért átmenetileg sokat lendített itt évelején. Kérdés, amit te is mondasz, hogy egyrészt kereslethiány, másrészt meg ugye bizonyára lesznek szolgáltatások, amelyek emelkednek majd, az árakat fognak emelni, legalább valamennyit visszahozzanak abból, amit elvesztettek.
Igen, lehet így is gondolkodni, viszont azt is gondolom, hogy ez nem ennyire egyértelmű. Ha megnézzük, hogy sajnos milyen sokan veszítik, vagy vesztették már el a munkájukat, azt lehet látni, hogy nagyon sokan fognak munkát keresni, és ilyenkor az ő bérük azok általában nem emelkedni szokott, hanem stagnál, vagy akár még csökken is. Hogy a cégek meg valóban, ahogy mondod, az elveszett árbevételt ne próbálják behozni, de lehet, hogy úgy fognak gondolkodni, hogy inkább keresletet növelünk alacsonyabb árakkal. Hát azt gondolom, hogy ez még nem egy lefutott ügy, valóban van ennek lehetősége, hogy az infláció a későbbiekben, talán nem mostanában, de mondjuk pár negyed év múlva elinduljon fölfelé. De egyrészt ez ebből adódik, hogy a vírusválság hatására a gazdaság szerkezete így megváltozik, a helyzet nagyon felfordult, és kevésbé az állampapírvásárlások miatt, ami mondom még egyszer, inkább az államok finanszírozását segíti most, és nem annyira foglalkoznak a jegybankok az inflációs hatásával ennek.
Beszéljünk a devizapiacról, mert azért itt a forint esetében azért érdekes mozgásokat láthattunk. Ugye volt egy komoly gyengülés, ugye idén megismerkedtünk a 370-es szinttel is, azután visszaerősödtünk. Múlt héten, meg itt az elmúlt napokban is volt egy szemmel látható erősödés, ugye lementünk 348-ig, de most megint a 350 és 360 közötti szintek azok, amelyek a következő időszakban, hogy mondjam, ez lehet ez a szint, amire azért, hogy mondjam, sokan azt mondják, hogy ettől azért túl azon, hogy persze exportvezérelt országként ez jó, bizonyos szempontból meg nem, hiszen vásárolnunk is kell alapanyagot, merem azokat a forint rövid és középtávon, hogy látod?
Most azt látjuk, hogy a forint nagyjából ott van, ahol majd lesz a következő hónapokban is, tehát hogy nagy trendszerű elmozdulást a jelenlegi 350-355 közötti szintekről, ahol inkább jellemző volt a mozgás az elmúlt hetekben, nem várunk. Itt ugye két dolgot érdemes kiemelni. Egyrészt, hogy ugye ezek a 370-es szintek, amiket mondtál április elején, március végén alakultak ki, ezeknek a visszatérésére abszolút nem számítunk, ugyanis egyértelműen megmutatta akkor az MNB, hogy ő igenis foglalkozik ezzel. Hát akkor ő kvázi kamatot emelt, ugye a rövid oldalon szívja ki a likviditást a piacból, és ez ugye a rövid kamatok megemelkedésével járt. Amivel ugye
csak kicsit átmeneti jellegű volt a hatása, nem? Meg ugye az már tényleg egy olyan szint volt, hogy ott már mindenki várta, hogy valami történjen, mert ugye az se lenne normális, ha 380 forint körülre menne az euró, bármennyire is jó ez annak, aki esetleg elad.
Igen, igen, tehát ilyenkor azért elgondolkoznak nyilván a befektetők is Magyarországon, meg a megtakarítók, hogy most akkor mennyire tartjuk bármi olyasmiből, ami is forint a pénzünket, és ezt ugye nyilván meg kell akadályozni. Tehát ott ezért következett be ez a fordulat. Az, hogy mennyire átmeneti vagy sem, ez egy jó kérdés, mert azért azt látjuk, hogy a nagyon alacsony kamatok akkor felugrottak ilyen 0,8-1,2% közelébe a rövid oldalon, és ezek a kamatok továbbra is nagyjából itt tartózkodnak. Tehát a forint elleni spekulációnak költsége az magasabb, mint egy-két hónappal ezelőtt. De ha megnézzük mondjuk a régióban, mi történt, akkor azt látjuk, hogy máshol nem ezt csinálták a jegybankok, tehát ott a rövid kamatok ugye eleve magasabban álltak, mint a forint kamat, és ezt rendesen levágták. A cseh 2,25%-ról majdnem nullára, a lengyelek 1,5%-ról 0,5%-ra. Tehát ott egy kamat csökkentés volt, és most már azt látjuk, hogy az lotyihoz vagy a koronához képest forintot tartani, legalábbis kamat szempontjából kifizetődőbb, mert itt most már magasabb a kamat. Tehát azért ott más volt a hozzáállás.
Jó, de ott volt honnan menni, volt honnan vágni. Mi itt Magyarország azért bizonyos szempontból kényszerhelyzetben is volt, mert itt igazából nem sok értelme, most egy 20-30 bázispontnak nem biztos, hogy lett volna értelme. Ugye egy 1,5%-ról 0,5%-ra, hogy mondaná a lengyeleket, az egy szemmel látható mérték.
Így van. Ez mindenképpen így van, ahogy mondott, hogy a kiinduló helyzet teljesen más volt ezekben az országokban. Viszont az is látszik, hogy most, hogy az MNB ezért egy kicsit jobban figyel arra, hogy a forint ne szálljon el, így a régiós devizák, különösen a cseh korona egyébként, tehát ott egy sokkal gyengébb teljesítményt látunk az elmúlt egy-másfél hónapban, mint akár a forintnál, ami azért korábban nem volt jelentő.
Beszéljünk az euró-dollárról, mert ugye ott is... Hát évelejéhez képest azért ugye a dollár azért erősödött, ugye egy 10 alatt vagyunk, azért emlékeim szerint így évelején, vagy egy 2-3 hónappal ezelőtt még egy 1,20 alatt valamivel, tehát ott volt egy szemmel látható erősödés, itt merre indul majd merre indul a két deviza?
Hát most mi úgy látjuk, hogy ugye az euró-dollárban egy beszűkülés látszik az elmúlt hónapokban, sőt talán azt lehet mondani, hogy most már ez nem csak hónapok, hanem negyedévek alatt is. Hát valamelyes dollár erősödő trendről beszélhetünk, hogy tavaly, de azért inkább egy ilyen beszűkülés van. Ugye a válság hatására volt egy komoly mozgás, még márciusban 1,14, aztán utána visszaerősödött a dollár 1,08 alá. Aztán 1,08-1,10 környékén vagyunk, bár az 1,10-et már régen nem értük el. Egy ilyen beszűkülést látunk, és alapvetően nem látjuk okát annak, hogy itt is nagy trendszerű mozgások induljanak meg. Itt ugye a némi mozgást okozhat az, hogy a jegybankok két oldalon bejelentenek valamit. Ugye a dollárnak az erősödését okozta korábban, amikor Powell azt mondta, hogy az amerikai jegybank vezetőről beszélünk, hogy nem lesznek negatív kamatok. Most meg újra a gyengülés indult el, hogy azt mondta, hogy de azért mindent bevetünk, ha kell, ami ugye azt jelenti, hogy negatív kamatokat is. Tehát ezek a hírek mozgatják az árfolyamot. A mozgásnak a mértéke azért nem olyan nagyon drámai, hogy ebből az 1,1-1,08-as sávból kimozduljon az EURUSD szerintünk. Tehát alacsony kamatok lesznek mind a két oldalon, Európában is esetleg további enyhítés lehet az LKB részéről. Nagyon beszélnek erről most már. Amerikában ugye nagyon enyhék a monetáris kondíciók, és ez a kettő eredője azt mondatja velem, hogy nagy változás nem lesz. Esetleg, hogyha javul a hangulat, a befektetői hangulat, amit mostanában látunk, akkor inkább a dollár enyhe gyengülését támasztaná alá, de ennek a nagyon óriás jeleit még nem látjuk.
Nagyon szépen köszönöm Árok Szálasi Zoltánt, az Erste Group régiós makroelemzőjét hallották ebben az órában. Most zenélünk, egy kis érdekesség, 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor, de érdemes lesz velünk maradni, hiszen majd jön a könyvben utazom.hu.